Folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. Elnézést, hogyha itten előbb a hírek elején kicsit rábeszéltem a felolvasó hangjára. Úgy láttam, hogy nem fog megszólalni, de aztán közben úgy halkan észleltem, hogy mégis. Úgyhogy ha hallatszódott a hangom, akkor elnézést.
Ez az élőadás varázsa.
Ez így van. No hát akkor Konrád Lorenc etológus kutatónak a munkásságára emlékezünk.
Ez a Salamon az király gyűrűje, hogy a halálának az évfordulója van.
Salamon király gyűrűje ez. Olvastad gondolom ezt a könyvet?
Olvastam, mert... igen, nagyon rég olvastam, aztán előkerestem a könyves szekrényen, és levettem, és újra belelapozgattam, és nekem mindig az a legcsodálatosabb túl azon, hogy ő hogy tudta, vagy volt képes ilyen mélységig megfigyelni az állatokat, hogy a saját rajzaival illusztrálta a könyvet, amit dühében írt.
Azért, mert annyi buta állattörténetet olvasott, hogy akkor leírta azt, hogy egy szabadon élő állat tulajdonképpen hogyan is viselkedik, hát tényleg roppant érdekes. Úgyhogy hamarosan Orbán Zoltán ornitológussal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület képviselőivel fogunk beszélgetni. Viszont előtte még hallgassunk meg egy rövid zenei részletet. Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című darabjából az Elefánt című részletet fogjuk hallani, amelyet zongorán és nagybőgőn adnak elő.
Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Orbán Zoltán ornitológust, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét. Isten hozta a Mária rádióban.
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kedves szóvivő úr, gondolom az évforduló kapcsán ön is felelevenítette Konrád Lorenzzel kapcsolatos ismereteit. Hogy emlékszik vissza, ifjúkorában olvasta, vagy most is a kezében tartotta valamikor tájt ezt a kötetet, ami a Salamon király gyűrűjét illeti?
Azt hiszem, hogy sok hasonló érdeklődésű emberhez, gyerekhez hasonlóan én is szinte mindent elolvastam gyerekkoromban. Konrád Lorenz abban az időszakban kezdett el közírói tevékenységet folytatni, amikor ez a fajta írás, ez kezdett elterjedni, nem kis mértékben azért, mert az 1960-as, 70-es évekre már a természeti környezeti állapot hát aggasztó kezdett lenni, illetve a technika, a technológia ekkor tette lehetővé például, ugye, hogy Kusztó kapitány kamerát vigyen a tenger mélyére, tehát Konrád Lorenz, aki ugye a tudományos etológia összehasonlító állati viselkedéstan egyik úttörőjeként, megalapozójaként és ismer, de emellett a közírói tevékenysége legalább olyan fontos. És a mából visszatekintve azt kell, hogy mondjam, hogy a közírói tevékenysége talán még fontosabb, hiszen nem lehet úgy jobbá tenni a földet, meggyógyítani a civilizációs ártalmainkat, hogy nem szólítjuk meg bármilyen elvontnak tűnő témában a lakosságot. Ilyen szempontból is Konrád Lorenz professzor egy hihetetlenül értékes életművet teremtett és indított el az útjára kutatót, természetbarátot, természetvédőt.
Ön hogyan lett ornitológus, és mivel foglalkozik a munkája során?
Hát azért, ugye mindig meg szokták kérdezni a gyerekeket, mi leszel, ha nagy leszel. Hát én gyakorlatilag olyan 40-45 éves koromban tudtam meg, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Én 2006-ban jöttem főállású munkatársként a Madártan Egyesülethez. 7 éven át én alapítottam meg, és én irányítottam 7 éven keresztül a társadalmi kapcsolatok osztályt, és akkor 13 év végén lemondtam az igazgatói pozícióról, átadtam egy beosztottamnak, Bodnár Katalinnak, és azért adtam át, hogy én a szakmával tudjak foglalkozni, és a Madártan Egyesületnek nem volt szóvivői pozíciója ezelőtt, és egyszerűen, amit az előbb is mondtam, hogy annyira fontos az embereket megszólítani, az emberek számára érthetővé tenni a tudomány, a természettudomány, a természetvédelem ügyeit, hogy akkor elindítottam el a Madártan Egyesületben a szóvivői posztot, és napjainkig ez az egyik fő tevékenységem, ez a 122. riportom az idei évben. Emellett a Madárbarátkert programnak, ez egy ilyen lakossági, madár és természetvédelmi tevékenység, annak vagyok a szakmai vezetője, fejlesztője, tehát ott az eszközöket és módszereket próbálok újabbakat és újabbakat kitalálni, amit az emberek otthon, akár a negyedik emeleti panelben is tudnak alkalmazni.
A Magyar Barátok nagykönyvének...
Madárbarátok.
Azt mondtam, nem tudom. Madárbarátok nagykönyvének a szerzője. Miért tartotta fontosnak megírni ezt a könyvet?
Az interneten elérhető minden olyan ismeret, amivel a Madártani Egyesület, vagy akár ezenből én is rendelkezem egy-egy adott témában. De egyszerűen ma még a népesség igen jelentős része a nyomtatott könyveken nőtt fel, tehát a Gutenberg galaxisban kezdett el nyiladozni az elménk. Szeretjük kézben tartani könyvformájában, egész más úgy olvasni, akármilyen hasznos is az online felület. Tehát ez volt a cél, elvinni az emberekhez ezeket az ismereteket. Ugye Magyarország nagyon jó helyzetben van madártan tekintetében, hiszen Herman Otto és kortársai 1800-as évek utolsó másfél évtizedében már elkezdték társadalmasítani a madárvédelmet, ezzel jó 100 évvel korábban feltalálták a modern természetvédelmet, tehát a világ élvonalába tartoztunk, és hogy egészen az 1960-as, 70-es évekig folyamatosan fejlődött a települési, illetve a lakossági madárvédelem eszközök, de utána egy picit megállt ez a fejlődés, illetve a világ behozta azt, hogy most már oda kell figyelni az embereknek a rovarokra, olyan fajokkal kell foglalkozni, mint a fecskék, előtte nem voltak bajba. Tehát itt nagyon fontos volt, és az előbb mondtam, én 2006 óta vezetem többek között a Madárbarátkert program szakmai tartalmi fejlesztését, és ennek volt egy fontos állomása. Egyébként jövő héten fog megjelenni a következő könyvem, ennek a folytatása, ami pedig a Madár Megfigyelők kézikönyve címet viseli, alapismertek és települési barangolások, mert hogy például a Covid-járvány közepette kiderült, hogy amikor otthon be voltunk zárva, kijárási korlátozás volt, akkor egyre többen kezdtek el az ablakból, az erkélyből, a kertben, aztán a szigorú kijárási korlátozások megszűnése után már a szabadban is madarászni, és így szükségessé vált az is, hogy a madár megfigyelés terén is segítsük az embereket. Milyen felszerelést érdemes megvásárolni, hogyan kell viselkedni a természetben, hogyan kell használni a madár határozót. Tehát alapvetően a Madártan Egyesület egyik legfontosabb szerepe, feladata, és természetesen az enyém is, az emberek ismeretterjesztése, felvilágosítása, partnerként történő bevonása a mindennapi madár- és természetvédelembe.
Hát ezek csodálatos dolgok, és úgy tudom, hogy expedíciókon is részt vesz. Merre járt, és hova készül?
Igen, most is éppen autóban ülök, és megyek föl Budapestre Dombóvárról, mert két hétre Azerbajdzsánba, Közép-Ázsiába utazom a kollégákkal. Természetesen ezeket az utakat magánzsebből finanszírozom, és szabadságot veszek ki, de én a szabadságom alatt is dolgozom, ugyanis Iránban telel az utolsó szibériai vagy hódarú, annak az utolsó példánya, aki a nyugati útvonalat választja, mert általában Indiába mennek telelni, és van ez az Omid nevű madár, aki most már 14 éve, ha jól tudom, a párja elhullása óta egyedül jár Iránba, és egy 40 fős nemzetközi csapattal, finnekkel, belgákkal, angolokkal közösen, mi igen magyarok, megyünk és megpróbáljuk megkeresni Omidnak az azerbajdzsáni helyét. Egyszer sikerült csak látni itt a madarat, és most erről fog szólni az elkövetkezendő 3-4 nap, és a rákövetkezendő 10 napban pedig Azerbajdzsánt fogjuk bejárni, ismerkedünk az madárfajokkal. Ugye ez a munka nekem nem csak kikapcsolódás, hanem tanulás is, hiszen a szóvivői munkám során nagyon sokat kell beszélni a madárvonulásról, a madarak életmódjáról, a természetvédelmi problémákról és lehetőségekről, és ez nem képzelhető el máshogy, mint hogy az ember nagyon sokat megy, utazik, tanul. Tehát ilyen szempontból is azért szenzációs ez a munka, valószínűleg az országban nekem van a legjobb munkám. 42. éve kisgyerekkorom óta vagyok az MME tagja, de különösen azóta, hogy szóvivősködöm, gyakorlatilag nekem minden nap több órát kell tanulnom, hogy bármilyen kérdés felmerül a témában, arra válaszolni tudjak, és ez is egy ilyen gyakorlatilag magánfinanszírozású szabadság alatt végzett gyakorlatilag nagyon fontos nélkülözhetetlen tanulmányút.
Konrád Lorenznek olyan értelembe véve is méltó utódja, hogy a hiteles tájékoztatás díjjal kitüntetett.
Ornitológus.
Bizony. Kinek adják ezt a kitüntetést?
Ezt a Szóvivők Egyesülete, Magyarországi Szóvivők Egyesülete, azt hiszem nem pontosan ez a teljes név, elnézést kérek, most itt hirtelen nem teszem a teljes név. És ez az elismerés azért különösen fontos, illetve azért releváns a számomra is, mert ezt a szakma adja. Tehát azok a szóvivő kollégák, akik a különböző civil szervezeteknél, állami szerveknél, államigazgatás részeként dolgoznak, ők ítélik oda. Ez a hiteles tájékoztatásért díjat kaptam 2019. februárjában, ami már ugye azért is nagyon kellemes emlék, mert szinte ez volt az utolsó, mondjuk így békebeli esemény az én életemben is, hiszen rá egy hónappal ugye kitört Magyarországot is elérte ez a COVID-19 járvány. Tehát ugye ez is egy nagyon fontos visszajelzés volt ez a díj azzal kapcsolatban például a főnökeimnek, hogy igenis nagyon-nagyon fontos volt, nélkülözhetetlen dolog volt elindítani a Madártani Egyesület keretén belül is a főállású szóvivői posztot, hiszen ezzel én nem csak több információt tudok juttatni az emberekhez, de tehermentesíteni tudom a kollégákat, hiszen amikor naponta 10-11 riportot kell adni, élő, tévé, rádió, újság, stb., akkor gyakorlatilag, hogyha ezt valakiknek, a kollégáknak a 12 másik munkájuk mellett kellene végezni, az hihetetlenül megterhelő lenne. Így ez csak nekem megterhelő, de igazándiból ez az igazándiból működő módszertan, hogy egy nevesített feladatra nevesített szakembert kell alkalmazni.
Na most a hétköznapi ember hát vagy megfigyeli a madarakat a kertjében, vagy kimegy egy tópartjára, és akkor ottan figyeli a gyülekező vándormadarakat, vagy pedig hát tart kalitkában madarat, hogy melyikkel mi a teendő, vagy mit lát, hogy hogyan hogyan, mire kéne megtanítani az átlagembert, hogy jobban bánjon a madarakkal, akár így, akár úgy?
Ugye nekem óriási szerencsém volt az életem során, hiszen én a gimnázium után majdnem 10 évig a vasúton segédmunkáskodtam, aztán biztosító berendezés műszerész is voltam szakaszmérnökségen, ezt követően pedig az ország akkori egyetlen állatotthonában dolgoztam, aztán fővárosi állatkertben, 6 évig a Jászbenyi állatkert főállatgondozója voltam, dolgoztam üzletvezetőként állatkereskedésben. Tehát ennek az egész állatember viszonylatnak majdnem a teljes spektrumában sikerült dolgoznom. Ami a legfontosabb, hogy azt nem szabad elfelejtenünk, egyrészt, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, a másik pedig az, hogy bármit is csinálunk, itt élőlényekkel dolgozunk, élőlényekkel van dolgunk. Hogyha valaki mondjuk kovács üllőket gyűjt, és azt rosszul tárolja kint gazos udvarban, az igazándiból csak szakmailag megkérdőjelezhető esetleg, de az, aki állatokat nem megfelelőképpen tart, gondoz, viszonyul hozzá, az mindenféleképpen problémás. Természetvédelmi és állatvédelmi törvénybe is ütközhet. Ez itt a legfontosabb üzenet, amit elmondok az embereknek, hogy csak is megfelelő tudásanyag birtokában szabad az állatokkal dolgozni. Az, hogy én jót akarok, az nem számít, az nem elegendő, mert hogy nagyon sokszor a jó szándék örvény követnek el hihetetlen okoznak szenvedés az állatoknak. Az egyik ilyen, ugye hamarosan véget ér a téli énekes madáretetési szezon. Sajnos a nyugat-európai, elsően angliai példára itthon is kezd terjedni a nyári etetés, és az az egyik legfontosabb munkám ebben az időszakban, március-áprilisban, hogy elmondjuk az embereknek, hogy az, aki nyáron is eteti a madarakat, gyakorlatilag akaratlanul is fiókák kínhalálát okozza, mert hogy a lusta vagy rutintalan fénycinegeszülők például napraforgó maggal fogják etetni a fiókáikat, amit a fiókák nem tudnak megemészteni, és 2-3 nap alatt ilyen halnak. Ugyanez igaz az ön által mondott díszmadártartásra. Édesapámmal gyerekként én is nagyon sok díszmadarat tartottam, aztán mérges kígyókat, minden egyebet. Tehát ott is igaz az, hogy nagyon szigorúan be kell tartani a díszmadártartóknak a természetvédelmi törvényeket, tehát védett fajokat tartani szigorúan tilos, és a velünk együtt élő madarakat a létező legjobb elhelyezésben, a legnagyobb kaliszkában, röpdében kell elhelyezni. De igazándiból a mai modern világ afelé mutat, én is ahogy korosodom 54 éves fejjel, már egyre inkább, egyre kevésbé tudok tartani, és nem is tartok már fogságban állatokat. Inkább arra bíztatok mindenkit, a munkám részeként, hogy menjünk ki a természetbe, vigyünk távcsövet, figyeljük meg őket, és ami nagyon fontos, hogy citizen science tevékenységként, ugye ezt a tudomány támogató társadalmi aktivitásként lehet talán nyakatekertel lefordítani, szolgáltassunk adatokat a Madártengyeset Monitoring Központjának. Ugye, január végén hirdettük meg 5. alkalommal a lakossági telelő erdei fülesbagoly felmérést, hihetetlen eredménye volt, 699 település 1104 helyszínéről 10.040 erdei fülesbagyot jelentett be 406 többségében lakossági bejelentő. Tehát alapvetően, hogyha kimegyünk a természetbe, akkor jól érezzük magunkat, egészséges életmódot folytatunk, és adatot is szolgáltathatunk. És egyébként a modern természetvédelem, a madártan is erről szól, hogy az örömet okoz az embernek úgy, hogy közben jót is tesz.
Hát nagyon szépen köszönjük az érdekes beszélgetést, és akkor nagyon jó, meg sikeres utat kívánunk Azerbajdzsánba, hogy ezt a különleges madarat megtalálják, és hát reméljük, hogy akkor majd máskor is beszélgetünk erről.
Beszámol majd nekünk a történtekről. További szép napot, köszönjük a beszélgetést, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Hát nekünk meg már csak másodperceink vannak hátra, úgyhogy azt még gyorsan megkérdezem, hogy nektek volt állatotok, vagy...
Kutyánk volt. És gyerekkoromban, és nagyon idős koromban, tehát néhány évvel ezelőtt veszítettük el az utolsó minimopszot, De az én gyerekeim kiskorában, mivel Budapesten bérházban lakunk, a férjem soha nem engedte meg, hogy kutyájuk legyen. De amikor kirepültek a gyerekeim, akkor az első dolguk az volt, hogy mindenki vett kutyát.
Na hát nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, kedves hallgatóink, napindító műsorunk végére értünk, még hamarosan visszajövünk a Mi Rádiónk híreivel, de a főműsorunk véget ért.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.